Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, állandó könyv- és filmajánló szakértőnket, segítőnket.
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit használ nekünk?
Hát ugye az elmúlt könyvismertetőben egy meglehetősen érzékeny kérdést érintettük, ami úgy gondolom, hogy a mai magyar közvéleményt élesen megosztja. A mostani könyvismertető is egy olyan témával kapcsolatos és egy olyan személlyel kapcsolatos, amelynél nagyon mély megosztottság tapasztalható a mai magyar közéletbe. Horthy Miklós, a kormányzó és felelőssége 1920-1944, Ungvári Krisztián. Az írója, tehát ugye mindenkelőtt beszélünk Ungvári Krisztiánról, akinek számos könyvét ismertettük, és ezeknek az ismertetőknek egy részét még sikerként is elkönyvelhetjük, mert viszonylag nagy érdeklődés kísérte. Tehát ugye Ungvári Krisztián történész fő érdeklődési területe a 20. századi politika és hadtörténet, illetve az emberek viszonya saját történelmükhöz. Hát számos nagy vízhangot kiváltó történelmi munka szerzője, mondhatni azt is, hogy bátran vállalja ezeket a féle konfliktusokat, amelyek a munkái kapcsán fellángolnak. Ő egyébként rendelkezik azzal a képességgel is, hogy a saját álláspontját megvédi, rendkívül logikusan érvel. Számomra nagyon imponáló, ahogy ezeket a téziseit elővezeti. Na most ezt azért mondom, mert ugye korábban Ablonczi Balázs trianoni könyvéről beszéltünk. Annak volt egy bemutatója, amelyet a Szeretem a Jaffás könyveket című Facebook csoport élőben közvetített nagy hallgatóság előtt. Ungvári Krisztián Horthy Miklós könyve is papír alapú kiadása késett, föltételezem összefüggésben a járványhelyzettel. Viszont elektromosan letölthető volt, én nekem sikerült letölteni és első között elolvasni, de most már időközben megjelent papíralapon is, hát sajnálom, hogy ugye ezt a hallgatók nem láthatják, de hát itt a bal kezemben fölmutatom a könyvet. Maga a könyv ugye egy nem önálló kutatásokon alapuló valami, mert Ungvári Krisztián a Horthy rendszerrel, a Horthy korszakkal korábban már foglalkozott, akadémiai székfoglalója is tulajdonképpen ezzel kapcsolatos, és ismét csak bemutatom azt a két hatalmas kötetet, amelyet ugye ebben a témakörben írt. A könyvnek a címe a Horthy rendszer mérlege, és utána ezt némileg kibővítve, bizonyos bírálatokra reagálva a Horthy rendszer és antiszemitizmusának mérlege. Ezek nem olyan nagyon régen jelentek meg ezek a könyvek, hatalmas kutatás.
Hát ezek,
igen, hát ezek azért önálló kutatásokon alapuló hatalmas nagy munkák. Ungvári Krisztián ezen túlmenően még számos más művében érinti a Horthy rendszert. Én még fölmutatnék egy könyvet, ami hát ugye súlyzó, nagyon nagy érdeklődést, és aztán bizonyos bírálatokat is von maga után. A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban 1944-1944. Négy. Na most ezek rendkívül izgalmas, nagyon-nagyon komoly intellektust mutató művek, és föltételezem, hogy a Horthy Miklós felelősségét firtató munka, amelynél hát ugye nyilván már alapkutatásokat nem kellett neki elvégezni, bizonyos mértékig támaszkodik azokra a kutatásokra, amelyeknek ennek a könyvnek a megírásakor felszínre kerültek.
Egészen biztos, hogy ahogy kezdted is az ismertetőt, hogy egy érzékeny területet érintünk, ahogyan Trianon is nagyon megosztó és rendkívül érzékeny terület, Horthy Miklós szerepe is különösen az. Én tudom, hogy az én nagymamám például meg volt róla győződve, hogy ez a szép ember a fehér lovon, ez egészen biztos, hogy jót akart, és hogy ártatlan, és csak a fia miatt, és csőbe húzták. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon komoly hiedelmek alakultak ki Horthy Miklós alakja körül is.
Én ennek nagyon örülök, ennek a megjegyzésnek, mert módom nyílik arra, hogy ehhez kapcsolódóan fölhívjam valamire a figyelmet, amelyről én azt hittem, hogy azért a közvélemény túlnyomó részére ez egy köztudomású dolog, ez egy kézenfekvő dolog, hogy mi volt Magyarország államformája 1920 és 1946 február 1-e között. Kérem szépen, Magyarország államformája királyság volt ebben az időszakban. Hát ugye mindenki kérdezi, jó, hát ha királyság volt, akkor hol volt a király? Hát nem volt király. Tehát ugye abból a káoszból, amelyet ugye az első világháború, majd a trianoni békediktátum okozott, lényegében úgy lábaltunk ki, hogy Horthy Miklós, aki a nemzeti hadseregnek volt a vezetője, kormányzóvá választották 1920-ban, és ez a kormányzói tisztség, ez egy provizórikus, egy átmeneti tisztségnek tűnt, vagy legalábbis akkor annak gondolták, mindaddig, amíg vagy a Habsburgok térnek vissza a Magyarország trónjára, mint ahogy azt a legitimisták szerették volna, vagy pedig szabad királyválasztás történik, mint ahogy azt a szabad királyválasztók gondolták. De egyikre sem került sor.
Innen fogjuk folytatni a történetet, azt gondolom nagyon-nagyon izgalmas, hiszen Horthy Miklós alakja a tárgya Ungvári Krisztián könyvének, amely tulajdonképpen a hosszú, rengeteg kutató munkája után, igen, ami szintén nem régi könyvek, most talán egy összefoglaló műről lehet szó. Ki fog derülni, maradjanak velünk. Dr. Téglás Péterre beszélgetünk tovább.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvismertető magazinunkat dr. Téglás Péterrel. Ungvári Krisztián, Horthy Miklós című könyvét ajánlom, mely szintén olyan friss, hogy előbb jelent meg PDF-ben, és napjainkban jelent meg tulajdonképpen papírforma alapon. Ugye Ungvári Krisztiánnak itt súlyzózás gyanánt, hallgatók sajnos nem láthatták, felmutattad azokat a igen terjedelmes és komoly műveket, amelyek saját kutatáson alapultak, szintén Horthy Miklós alakja és azon időszak történései kapcsán. Amit most ajánlasz, ez a friss munka, ez jóval kisebb. Gondolom ennek egyfajta gyűjteménye, konklúziói, miről szól?
Ugye Horthy Miklós felelősségét firtatja ebben a több mint 20 éves időszakban, amikor hát ugye különböző események történtek, és aztán végül is nagyon tragikus események történtek, hisz Magyarországot még nagyobb megrázkódtatás érte a második világháború után, és hát ugye ennek kapcsán ugye a felelősség kérdésének fölvetése az egy teljesen jogos hozzáállás, amely nem mindjárt jelenti, és nem rögtön jelenti azt, hogy ha valakinek vitatjuk a felelősségét, hogy őt elítéljük bizonyos politikai döntéseiért. Na most Horthy Miklós személyét illetően ugye Ungvári Krisztiánnak alapvetően negatív véleménye van. Ezt a negatív véleményét nagyon komolyan és nagyon meggyőzően meg is indokolja. Nyilvánvaló, hogy hát az időkorlátok miatt ennek teljes ismertetésére nem kerülhet sor, de azt a módszert választja, hogy különböző témacsoportokat állít össze. Vizsgálja az államfői teljesítményét békeidőben, aztán a háborús években, aztán a fajvédő nézeteket elemzi, aztán a kormányzó döntései a német megszállás alatt. Én magam részéről tulajdonképpen két témát szeretnék kiemelni, ami azért rendkívül súlyos, és hát ugye azért napjainkig meghatározza Magyarországnak a sorsát egyrészt. Az 1941. június 26-i hadüzenet a Szovjetuniónak. Ugye ez besodort bennünket a háborúban egy olyan időpontban, ami nem föltétlenül kellett, hogy megtörténjen. És megint csak egy munkamódszere Ungvári Krisztiánnak, hogy nem most visszafelé a mai okosságunkkal ítéli meg azokat a lépéseket, hanem a kortársakat idézi. Azokat a kortársakat, akik bírálták Horthynak ezeket a féle lépéseit. Mi történt 1941. június 26-án? Tehát ugye 22-én a németek megtámadták a Szovjetuniót. Néhány nappal később, teljesen érthetetlen módon, igen nagy valószínűséggel, hát ugye a mai napig vitatkoznak rajta, bár szerintem ezen kár vitatkozni, szovjet repülőgépek bombázták Kassát, és meggéppuskáztak egy menetben lévő vonatot, és hát voltak halálos áldozatok, és volt súlyos anyagi kár. Na most Horthy Miklós azonnal hadban lévőnek nyilvánította Magyarországot, mégpedig úgy, hogy a kormányzói hatalmát vette alapul, tehát nem a parlament döntését várta meg, a nemzetgyűlés döntését várta meg. Erre egyébként ő neki a kormányzóról szóló különböző törvények lehetőséget adtak, hogyha ugye egy komoly és azonnali veszély fenyegeti Magyarországot, akkor ugye a hadi állapotot kihirdetheti. Na most bebizonyítja Ungvári Krisztián, hogy 1941. június 26-án nem volt olyan helyzet, amely miatt a kormányzónak ezt a hadi állapotot ki kellett volna hirdetnie. Tudnélik, semmiféle közvetlenül fenyegető veszély nem volt, egy épeszű katona is meg tudta volna azt ítélni, hogy abban a rettenetes káoszba, amelybe ugye az oroszok kerültek a német támadást követően, ez egy eltévedt támadás lehetett. A határon és a szárazföldön egyébként semmiféle támadó hadműveleteket Magyarország irányában nem észleltek, hisz ez teljesen irracionális is lett volna. Na most összeveti, és ez egy nagyon érdekes dolog, összeveti a néhány hónappal korábbi eseményekkel, amikor Németország megtámadta Jugoszláviát. Jugoszlávia ugye szétesett, kivált Horvátország és egyéb részek kiváltak, és a szerb csapatok, akik még eleinte védekeztek a németekkel szembe, megint csak eltévesztették a területeket, és nyilván abban a káoszban magyar területeket támadtak meg, összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt okozva, mint néhány hónappal később az eltévedt szovjet gépek. Senkinek nem jutott eszébe, a magyar vezetés, főleg nem Horthy Miklósnak, hogy ez az eltévedt támadások miatt hadat üzenjen a még létező Jugoszláviának. Egyébként csak egyetlen dolgot hadd jegyezzek meg, 1990-ben, ugye, amikor a Jugoszlávia szétesése megkezdődött, és megindult a háború Horvátország és Szerbia között, bizony sajnálatos módon például Barcsra komoly rakétatámadás érte, hál' Istennek senki nem halt meg, de hát gondolom, hogy az Antal kormánynak egy másodpercig nem jutott eszébe, hogy mondjuk Szerbiának hadat üzenjen.
Ungvári Krisztián, Horthy Miklós alakját és a kort kutató összegző művéről mesél nekünk dr. Téglás Péter. Zene után folytatjuk a könyvismertetőt.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvismertetőt. Dr. Téglás Péter ajánl nekünk Horthy Miklósról szóló Ungvári Krisztián által megírt munkát. Rengeteg kutatást végzett Ungvári Krisztián, ez a most nagyon-nagyon frissen megjelent könyve, mintegy összefoglalója ezeknek a kutatásoknak, és hát szájtátva hallgatjuk a könyvismertetőt, és hát egy személyes vallomásként nem biztos, hogy én képes lennék elolvasni időszűke és a műfaj ismeretlensége miatt számomra ilyen komoly történelmi munkákat, de elképesztően izgalmas, ahogy te ezt interpretálod. Egy nagyon higgadt történész, nagyon sok kutató munka után, az akkori kortársak szemével megítélve, hogy mi lehetett volna és mi történt valójában, tehát Ungvári Krisztián negatívan ítéli meg ezt a döntést, hogy hadat üzentünk a Szovjetuniónak. Ezt nagyon jó körbe járt az előző részben.
Igen. A másik téma, amivel szeretnék foglalkozni, mert szerintem a másik legizgalmasabb kérdés, ugye az 1944. október 16-i kiugrási kísérlet, az úgynevezett kiugrási kísérlet, amikor már ugye minden épeszű ember látta, hogy a német birodalom vesztésre áll, Magyarországot már megint maga alá fogja temetni a németeknek a veresége, a románok, akik egyébként összehasonlíthatatlanul nagyobb katonai szerepvállalást mondhatnak magukénak a Szovjetunió jóval szemben, de azért 1944. augusztusában saját jól fölfogott érdekükből a háborúból kiugrottak, és a németek ellen fordultak, tehát Magyarországnak sem volt már más lehetősége annak ellenére, hogy ugye március óta az ország német megszállása alatt állt, hogy valamilyen módon megpróbáljon a háborúból kiválni. Ezt valóban a kortársak szerint is, de így utólag nézve is megdöbbentően pancser módon végezték el. Ez a felelősség ez nagyon komolyan fölmerül Horthy személyével kapcsolatban, hisz valóban ő, személyesen ő, illetőleg közvetlen környezete az, aki látván a reménytelen helyzetet fölvette a kapcsolatot az oroszokkal, és fegyverszünetet kötött, vagy vállalta a fegyverszünetnek a megkötését, és ezen a napon egyébként ki is hirdette, hogy kilép a háborúból, mire ugye a németek megszállták a budai várat, őt személyesen elfogták, és tulajdonképpen azonnal aláírta, minden ellenállás nélkül azonnal aláírta egyébként a lakosztályának a fürdőszobájában a lemondását. Na most ennek előzménye, hogy korábban egyébként teljesen érthetetlen módon, ugye az életben maradt fiúgyermeket, az ifjú Horthy Miklóst elküldte a pesti oldalra abban a hiszemben, hogy NATO kiküldöttjeivel, tehát a jugoszláv partizánoknak a kiküldöttjeivel tárgyal. Hát ugye elég érthetetlen volt, hogy ugyan miről tárgyalnak 1944. októberében, amikor már az oroszok itt voltak, tehát csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy ugye ez 16-a táján történik, 23-án már mondjuk Kiskunhalast például elfoglalták az oroszok. Na most ez a rendkívül szerencsétlen rádiószózatot követően ugye a magyar katonák, még azok is, akik egyébként hajlottak a parancs végrehajtására, vagy a kormányzói kívánság végrehajtására, összezavarodtak, nem tudták, hogy mit tegyenek, nem voltak gyakorlati útmutatások, és hát ugye Otto Skorzen és a többi német kommandós viharos gyorsasággal a budai várban foglyulejtette Hortit és a családját. Na most én azért emelem ki, mert hát ez azon túlmenően, hogy egy rendkívül drámai helyzet. Ezen a ponton az Ungvári Krisztián, aki egyébként mondjuk érzelmi dolgokat soha nem visz be, vagy nagyon ritkán visz be a műveibe, ezekkel a módszerekkel nem operál, itt azért van egy nagyon érdekes dolog. Tudnék, arról van szó, hogy hát Horthy állította magáról, és hát ugye ez tudva levő volt, hogy ő egy katonaember. A nyilvánosság előtt egyébként mindig egyenruhában is jelent meg. Aki ismeri a budai várat, az tudja, hogy hát évszázadok óta az ugye az ellenség elleni erőtként szolgál, tehát amikor a törökök kezén volt, ugye a keresztény hadak is borzalmas nehezen tudták csak elfoglalni, tehát egy viszonylag kisebb védősereg, hatalmas nagy támadó sereget volt képes hosszú időn keresztül visszatartani. Horthy azonban azt a parancsot adta a védőknek, akik jól föl voltak szerelve, tehát körülbelül 1000 fő állt a rendelkezésére jól fölszerelt testőrgárda, hogy nem szabad ellenállni a németeknek. Na most ez a parancs nem mindenhova jutott el, egyébként egy kürttel próbálták ezt, egy erre vonatkozó kürdallammal próbálták ugye fölhívni a katonák figyelmét, hogy nincs tűzparancs. Néhány alakulathoz nem jutott el, és ezek lekaszálták a németeket. Tehát ugye, hogyha az ellenállás mellett dönt Horthy, mint ahogy ezt a szerző egyébként számon kéri rajta, akkor igen komoly esélye lett volna arra, hogy napokon, esetleg heteken keresztül kitart a budai várban. Na most ugye elemzi annak a lehetőségét, hogyha a kormányzó, akinek óriási tekintélye van a magyar társadalomban, a Budapest népe előtt és a katonák előtt, ugye Budapesten csak fölfelé kell nézni, ugye mindennel lehet látni a budai várat, hogy napokon vagy heteken keresztül harcok zajlanak, föltehetően nagyon sok magyar alakulatot elgondolkodásra kényszerített volna, hogy milyen alapon tartanak ők ki a németek mellett szövetségesként, amikor a legfőbb hadurat éppen most mészárolják a budai várban. Na most, ami az érzelmi szállat illeti, ugye 1940-ben folyamatosan a magyar mozikban bemutattak egy filmet, ennek az a címe, hogy Alcázar. A spanyol polgárháború idején játszódik Toledóban, ahol egy csendőr ezredes a falangisták oldalára áll a köztársaságiakkal ellentétben, elfoglalja az Alcázart, és nem hajlandó megadni magát. Két hónapon keresztül védekezik úgy, olyan eszeveszett módon, miközben ott vannak a hozzátartozói is, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak már, mindent megígérnek neki a köztársaságiak, hogy szabadon elvonulhat, ennek ellenére nem adja meg magát. Az Alcázar nagyon sokban hasonlít a budai várra. Hát, ami úgy erős lélekkel hozzá, ugye, hogy a parancsnoknak oda viszik a fiát a telefonhoz, és mondják neki, hogy ha nem adja meg magát, akkor agyonlövik. Ennek ellenére nem adja meg magát. És a fiút agyonlőtték.
Ez az Alcázar
története. Na most ezt a magyar mozik bemutatták. Tehát ez a magyar közvélemény számára, ez a féle hősies kitartás, ez ismert volt abban az időben, közbeszéd tárgyát képezte. Ez teljesen nyilvánvaló, Horthy is ismerte. Ennek ellenére egyetlen puskalövés nélkül katonember létére magára hagyva a magyar államot, a magyar társadalmat, úgymond a német birodalom védelme alá helyezte magát.
Hát a kérdések fel vannak téve, hogyan ítéljük meg ezt az egyébként nagyon jóképű egyenruhás kormányzót a döntéseiben. Nem megfeledkezve arról a tényről, hogy ez a hibás döntés, utána körülbelül 600 ezer magyar állampolgárnak, értjük ez alatt a zsidókat, akiket kihurcoltak és meghaltak. Ez nagyon-nagyon nagy szám és nagy felelősség.
Igen.
Azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodható. Köszönjük Péter a könyvismertetőt, Ungvári Krisztián Horthy Miklósról szóló nagyon friss munkáját, és az arról való beszámolót hallhatták. Dr. Téglás Péter tolmácsolásában köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.